Monitor délután. Magazinműsor minden hétköznap 4-től 6-ig. A stúdióban Ércfalvi András.
A KPMG szenior igazgatója Simonyi Tamás a telefonvonal a másik végén. Jó napot kívánok önnek!
Jó napot kívánok mindenkinek!
Egy aktuális téma, legalábbis egy konferencián, a Piac és Profit konferencián is szerepelt, illetve egy cikkben is megjelent ez, talán a Portfólión. Az utadlással küzdő családi vállalkozások eladási esélyei. Mekkora cégekről van itt szó, illetve az előadásban, és egyáltalán amiről most beszélgetni fogunk méretben, milyen kategóriában kell gondolkozni?
Hát én ezeket a középvállalatokat tartom főleg szem előtt. Ezek olyan 2,5-3 milliárd forint árbevételtől 15 milliárdig mennek.
Magyar probléma, amiről beszélgetni fogunk, vagy ez Európában, szerte a világon ugyanígy működik, vagy nem működik?
Ez mindenhol probléma. A dolog magától értetődik, hát egy csomó embernek a családja vagy nem akarja, vagy nem tudja átvenni az üzletet. A gyerekek nem biztos, hogy ez iránt érdeklődnek, lányok kevésbé, sokan külföldön tanulnak, haza akarnak jönni, nem akarnak hazajönni. Tehát ez mindenhol probléma. Magyarországon erőteljesebben mutatkozik ez a nehézség.
Ez amiatt van, hogy most ért ide a rendszerváltás nagy generációja ez a mérföldkőhöz?
Részben azért, mert itt egy egész generáció készül most nyugdíjba menni. Másrészt meg ennek azért sokkal kevésbé van kultúrája. Ugye Amerikában, Nyugat-Európában hát lassan évszázadokon keresztül húzódnak ezek a családi vállalkozások, ebben nőnek föl egész generációk. Magyarországon ez egy viszonylag friss dolog, és Magyarországon ez a középvállalkozói réteg még nem szokott ahhoz hozzá, hogy eladja a vállalkozását. Tehát ez egy új kihívás.
Ugye mindenki első körben talán örökítésben gondolkozik, és csak aztán jön az eladás kérdése, nem?
Igen, hát sokan ezt szeretnék, a legtöbben ezt szeretnék, de hát azért rájönnek, nem is kevesen. Az esetek nagyjából felében kiderül, hogy ez nem megy.
Igen, láttam itt számokat ebben az előadásban, ez nagyon érdekes. Az Egyesült Államokat is hozza igazgató úr példának, ahol ez sokkal komolyabb tradíciói vannak ennek, és még ott sem túl sikeresek. Az eladási szándék nem mindig valósul meg.
Igen, hát ugye a vállalkozásoknak a legnagyobb része ez a KKV, tehát helyi családok, vállalkozások tulajdonában lévő cégek, tehát ezek állítják elő a GDP-nek 50-70%-át, attól függ, hogy milyen országról beszélünk, de számosságukat tekintve ők vannak a legtöbben. És ugye ezeknek egy jelentős része családi vállalkozás, ahol nem ritkán, ugye nem egyedül van a családfő, hanem valamelyik családtaggal együtt tulajdonosok, és az a családtag, feleség, fivér, nővér, az benne is van az üzletben, adott esetben még aktív is. Most ez egyik nehézség, hogy ugye ők együtt akarnak kilépni, de nem biztos, hogy ugyanazokkal a feltételekkel, vagy ugyanazzal az aktivitással, ugyanazzal a sürgősséggel. És ez az egyik probléma, hogy hát nincs összhang. Én a saját gyakorlatomban is láttam ilyet, nem egyet, nem kettőt, ahol a fő tulajdonos, a családfő az már menne, de a feleség az még dolgozni akar. És akkor az a kérdés, hogy hát akkor mit csinál a feleségem másnap? És emiatt nincs összhang, még adott esetben kapnak egy tisztességes ajánlatot. És a feleség, vagy a hú, vagy a nővér azt mondja, hogy várjunk még ezzel. És akkor keletkezik egy konfliktus, a dolog húzódik, a vevő meg elmondja. És az egészben nem lesz semmi, dolgoztunk rajta egy fél évet.
Ugye az is egy probléma lehet, hogyha nincs utód, vagy az utódot nem érdekli az öröklés, vagy az üzlet továbbvitele. Akkor ez is érdekes, ugye, hogyha többen vannak az üzletben, és nem egységes az álláspont. De lehet, hogy már én a felvetésemmel rögtön előre szaladtam, mert ugye azt mondtam, hogy volt egy konferencia, volt egy cikk, egyáltalán ez benne van a levegőben. Ez igazából miért most érdekes erről beszélni, igazgató úr szerint?
Hát egyrészt azért, mert most ez nagyon felgyorsult, ez a folyamat.
Tehát a számosságát tekintve.
Igen. Tehát aki igen, a 90-es években volt mondjuk 30-35-40 éves, ugye hát beszélünk 30 évvel későbbről. Tehát aki akkor volt 35 és belevágott egy vállalkozásba, az ma pont a nyugdíj szélén áll, tehát a nyugdíj korhatárat elérte. Ugye egy vállalkozónak nem kell feltétlenül 65 éves korában nyugdíjban menni, de hát azért nagyjából eljött az idő. Tehát egyrészt ezek a 60-tól 65-70 éves emberek most már tényleg ezzel a gondolattal komolyan foglalkoznak. Másrészt meg hát ugye nyakunkon egy újabb világválság, amelynek a kifutása elég bizonytalan, és hát sokan realizálják, hogy lehet, hogy újból elkéstek, tehát 2008-ban nagyon sokan elkéstek, és évekig tartott, amíg el tudtak jutni abba az állapotba, hogy volt, mint eladni jó pénzén. És ez még sokaknak a fülében cseng, és senki nem számított erre. És megint ott vagyunk, hogy lehet, hogy 1-2-3 évig megint nem lesz vevő, csak rosszáról lesz vevő. És erre mondom én, hogy akkor ez nem tragédia, hanem most ez egy kiváló alkalom arra, hogy fölkészüljünk arra, hogy majd jól eladjuk, amikor újból lesz piac. Én nem mondom azt, hogy nincs piac, de nagyon sok ágazatot alaposan megtépázott ez a válság, és ott most vagy nem lehet, vagy nem szabad eladni. Tehát két dolog össze.
Azért hoztam előre ezt a kérdést, hogy a hallgatók is érzékeljék azt, hogy mi lesz akár a beszélgetésnek a végkifejlete. Azzal mindenki nagyjából tisztában van, hogy most vagy nem lehet eladni, vagy nagyon nehéz eladni sok területen, hogy ön mondja, vagy áron alul lehet eladni, vagy nem azon az áron, majd elő kérdezem, amit az eladó kitűzött magának, de ez az idő akkor, ami ebben az időben most vagyunk, ez arra megfelelő, hogy gondolkozzunk, hogy előkészítsük a terepet egy majdani eladáshoz, hogyha ebben a cipőben járunk. Ugye, ha jól értettem az előadásának az egyik fő irányvonalát, vagy lényegét.
Igen, tehát én két részre bontanám ezt az egész kérdéskört. Az első kérdés az, hogy hogy állunk családon belül. Tehát tényleg elérkezette a pillanat, mert ha nincs utód, van utód, csak nem akarja, nem tudja csinálni, akkor az embernek el kell dönteni, hogy ő még meddig akar aktív. Ugye nagyon sok vállalkozóban benne van az a hajlam, hogy hát ameddig bírom. De sajnos ugye a statisztikák az bizonyítják, hogy ez az addig, ameddig bírom, az közelebb van, mint nagyon sokan gondolják. És ezek az egészségügyi problémák, ezek nem szép lassan mutatkoznak meg, hanem egyszer csak fejbeverik az ember. Tehát nem célszerű megvárni, hogy ugye nagy baj legyen, hanem tudatosan kell készülni arra, hogy az ember előbb-utóbb kiszálljon. És hát ő ember miért keres pénzt? Nyilván a családnak. De hát azért nem rossz az, hogyha saját maga is tudja érezni a munkájának az eredményét. És nagyon sokan úgy gondolják, hogyha ők nem dolgoznának, akkor meghalnának az unalomtól. De nagyon sok 60 év fölüli ember, aki visszavonult a munkából, az én baráti körömben is adódik nem egy, nem kettő ilyen, azok azt mondják, hogy kiválóan érzem magam, sőt még jobban, mint amikor dolgoztam. Kevesebb a stressz, többet utazom, többet golfozok, teniszezek, evezek, több időm van a barátaimban. Tehát nem igaz az, hogy munkanélkül az embert felveti az unalom. Nagyon könnyen hozzá lehet szokni ahhoz, hogy az ember érezze a pénzét. Na most ezeknek az embereknek többnyire van pénzük már, mert ezek a cégek, amelyek eladósorba kerülnek, azért már egy kicsit meghíztak, és itt már több milliárd forintos vételárakról beszélünk, tehát egy családnak a hátralévő mondjuk úgy 20 évére az bőven elég, és akkor még a gyerekeknek is. Tehát igenis, az én véleményem szerint el kell kezdeni arra készülni, hogy az ember élvezze az életet, munkáját, és ez egy folyamat, tehát ugye meg kell szülni egy elhatározást, és ezt végig kell menedzselni. Ez nem egyik napra a másikra megy egy cég eladása. Az nem ritkán egy akár 2-3 éves projekt.
De egyik kedves barátom most adta el a szállodáit, és én ezt nem gondoltam volna, még a válságot az utolsó, last minute-ben, utolsó pillanatban most már nem tudná, de az a hihetetlen hosszú folyamat volt egyébként, de én azt olvastam, hogy az önök ügyfelei között is, vagy a merítésben látszik az, hogy ennél a méretnél egy eladás az 1,5-2 év átlagosan nagyon könnyen lehet. Tehát nem egy rövid idő. Kár erre
hát
számítani.
A 1,5-2 év azért a sok. Nem mondom, hogy nincs ilyen, volt olyan, mert 2,5 évig tartott, de azért az átlag jellemzően inkább olyan 9-12 hónap, hogyha ilyen-olyan hatósági jóváhagyások kellenek, akkor lehet ez egy kicsit hosszabb. Ugye most ott tartunk, hogyha a külföldinek akarnánk eladni, akkor egy minisztériumi jóváhagyás is kell, az 45 nap, de hogyha valami hiánypótlás kell, akkor újraindul a 45 nap. Tehát ezek a hatósági szakaszok azért azok meg tudják hosszabbítani ezt a folyamatot.
Tehát akkor kell egy időpont, és nagyjából az is tisztában kell lenni, hogy ez nem rövid folyamat. És még akkor sem biztos, hogy ez a folyamat a végén sikerrel zárul, ugye lásd a beszélgetés elején elhangzott számok vagy statisztikák.
Ugye itt ugye van egy előkészítő szakasz, ami lehet akár évek, hogyha az ember nagyon akkurátusan akarja, vagy pedig azt mondja, hogy bőven van erre időm, lehet évek, de azért egy jó pár hónap biztos, tehát 3-6 hónap az abszolút minimum. De lehet ezt lassabban csinálni, 1-2 év. Ugye maga az eladási folyamat jellemzően mondjuk 9-12 hónap, vannak persze egyszerű esetek, amikor tolonganak a vevők, mondjuk, hogyha 3-4 komoly vevőn az már tolongásnak számít, Tehát akkor mondjuk 6 hónap alatt lemegy, de azért az ritka, inkább 9-12, ritkább esetben több. És ugye akkor van egy nem ritkán egy átadási szakasz, amikor a vevő kéri az eladót, hogy még legyél ott egy fél évig, egy évig, segíts ebben, abban, abban. Tehát ha mindent összeadok, ez akár 2,5-3 év.
És most a sikeresekről beszélt igazgató, mert azt mondtam, a KPMG magyar iroda tapasztalata szerint, vagy felmérése szerint alig 25%-ban zárulnak sikerrel, ugye ezek az eladások? Igen, most a közepes méltó családi cégekről beszélgetünk.
Ez egy nagyon figyelmeztető szám. Tehát ugye most azokról beszélünk, akik elhatározták, hogy eladják. És a mi praxisunkban én ezt üzem, ezt az ipart 30 éve. És mi általában azokat az ügyfeleket visszük, akikben komolyan hiszünk. Tehát nem
telefonkönyvet
üztjük föl, és szórjuk szét a világban ezeknek a lehetőségeknek a leírása. Tehát amelyekben hiszünk. A 30 év alatt a nem pénzintézeti szektorban, mert az egy más tészta, körülbelül a tranzakcióink negyede volt sikeres. Úgyhogy ez egy nagyon elkeserítő szám lehet, de én azt mondom, hogy ha egy eladó fölkészül erre a folyamatra, nem csak tevőlegesen, hanem, hogy is mondjam, szellemileg. Tehát ráállítja magát arra, hogy én ezt el akarom adni, és a tulajdonostársak felsorakoznak mögé. Akkor ezt föl lehet hozni 50%-ra.
Mint az osztrákoknál?
Igen. Kollégáinknak a sikeraránya, ahol az eladók, az osztrák családi vállalatok sokkal tudatosabbak, mint a magyarok.
Tehát magyarul a felkészülésük tudatosabb? Világos, ott van az a néhány, akár évtized vagy évszázad plusz, ami ebben jobbak, és nyilván nekünk itt a rendszerváltástól kell ebben gondolkozni, és innen vannak ezek az újszerű tapasztalatok vagy tapasztalások, de a különbség talán ebben fogható, meg az mégiscsak a duplája, hogy ők hát egyszerűen tudatosabban készülnek rá?
Nem csak ez. Hát ugye Ausztria eleve sokkal gazdagabb ország, tehát jobb a vásárlóerő, több a konkurens, akik érdeklődhetnek, és ne felejtsük, hogy ott van mögöttük Németország, amelyik egy majdnem 10-szer akkora lakossággal és piaccal rendelkező ország, akiknek Ausztria hát majdnem, hogy belpiacnak számít. Tehát egy sokkal nagyobb befektetői érdeklődésre lehet számítani. Ugye a jogrendszer ugyanaz, a nyelv ugyanaz, hát egy pár száz kilométert kell utazni, ennyi a különbség. És hát ugye ezeknek a cégeknek a piaca is sokkal nagyobb, tehát összehasonlíthatatlanul jobb kiindulási helyzetben vannak. De ezzel együtt ezek a cégek, hát hogy mondjam, sokkal felkészültebbek, sokkal inkább szakmailag, kevésbé érzelmileg közelítik meg ezt a folyamatot, és nagyon fontos, hogy hát erre majd gondolom, hogy kitérünk, kevesebb a buktató, kevesebb az olyan tisztázatlanság a cégek mérlegében, amelyekre a vevő azt mondja, hogy hát ezt így nem, vagy ha igen, akkor egy jelentős diszkonttal. Mert ugye ez egy nagyon komoly probléma, hogy ugye az árelképzelésnek nem vágnak egybe.
Menjünk majd végig a beszélgetés második felében, itt a felkészülésen, és azon, hogy hol lehet elcsúszni, illetve milyen hibákat nem kéne, vagy nem érdemes elkövetni, vagy mire kell mindenképpen gondolni. De azt szeretném megkezdeni, amit előbb mondott, hogy ez az érzelmi kérdés, ez egy ilyen közép-kelet-európai sajátosság, hogy mi mindenhez másképpen ragaszkodunk, vagy jobban röghöz vagyunk kötve?
Hát nem tudom, mennyire közép-európai, szerintem inkább a gazdaságok fejletlenségét emelném itt ki, vagy a kapitalizmus modern szakaszának egy későbbi kezdetét, hát a szocializmus éveiben ezek a kérdések elősre kerültek. Ugye itt arról van szó, hogy ez a generáció, aki 30 éve dolgozott, úgy gondolja, hogy ő rászolgál arra az elismerésre, ami egy magas árat jelent. Most ezeknek a cégeknek az értékét azért egyre többen most már fölfogják, hogy mitől függ egy cég érték. De azért még mindig hallom azt, hogy hát kérem szépen, nekünk ennyibe került.
Igen, nekem többe van, igen. Ez
ugye, tehát mint amikor ugye építek egy házat, és azt mondom, hogy nekem az került 50 millió forintba, hát akkor én legalább 60-ért kell, hogy eladjam, miközben esetleg a környék tele van új házakkal, és 60-ért nincs rá kereset.
És egyébként is most csempésztem a fürdőszobát 2 millióért, és az meg egyébként a vevőnek nem fog tetszeni, tehát ez is egy olyan plusz dolog, amit nem fizeti meg.
Mennyibe került, milyen nehézségeim voltak, hány évig tartott a vevő, azt mondja, hogy nekem mit fog ez hozni. vagy ha a szomszédba veszek egy ugyanolyat, azt mennyire kapok. Tehát 30 évvel a rendszerváltás után is még az emberek nem tudnak egy vevőfejével gondolkozni, csak azt fújják, amin ők átmentek. Tehát ez egy alapvető probléma. Ez a nyugati világban már elő se kerül, ez a típusú gondolkodás.
A vevőfejével nem tudunk gondolkozni, vagy sokan nem tudnak, akkor ez egy probléma lehet, ezen változtatni érdemes, hogy változtatni kell. A vevő vagy a vevőkör felmérés az önök praxisában, általában hogy látszik, hogy ez megvan az eladók fejében, vagy az eladók ennek a képessége rendelkeznek, hogy ezt jól lőjék be?
Hát ez is nagyon változó, de a legtöbb magyar vállalkozó talán okkal fél a helyi konkurenciától. Olyan értelemben, hogy hát mi van, hogyha az meglátja, hogy én hogy dolgozom, és akkor hát csak lízza a vevőimet, a beszállítóimat. Tehát fél attól, hogy ő kitárulkozik, és ezzel visszaél egy potenciális vevő, mert nem is akarja megvenni, csak a titkaimra kíváncsi. Hát én nem mondom azt, hogy ez egy nem releváns gondolkodás, de az igazság az, hogy a kisvállalatoknak, középvállalatoknak is a tipikus vevője, tehát befektetője, az a helyi konkurens. Egészen egyszerűen azért, mert külföldiek egy Magyarországon alig látható piaci részesedéssel bíró magyar vállalkozásért nem jönnek ide. Nem éri meg nekik. Tehát jellemzően akkor vásárol valaki, hogyha a saját cégének a forgalmát 10-30%-kal meg tudja növelni. Na most hát a magyar cégek, különösen a kisvállalatok, középvállalatok forgalma egy akár egy osztrák cég forgalmának is nagyon kis része. Ha az osztrák cégnek van a magyarországi lányvállalata, az más kérdés. De akkor tulajdonképpen már egy helyi konkurensről beszélünk. Tehát ez egy nagyon komoly lelki gát, hogy én kinyissam a könyveimet annak, aki a sarkon versenyez velem. De ha én eldöntöttem, hogy megpróbálom eladni a céget, akkor nincs más út. Mert ha úgyis el akarom adni, akkor mindegy, hogy meglátja a konkurens, mert eldöntöttem, hogy el akarom adni. Ha félszívvel akarom eladni, akkor én ettől félek. És a félszívvel való hozzáállás az majdnem biztos, hogy kudarcot jelent. Nem csak emiatt, hanem mert számtalan más oknál fogva a vevő ezt érzi, hogy akarom is, meg nem is. Na most, ha akarom is, meg nem is, ennek a tipikus kifejezési módja vagy formája az, hogy ha nagyon jó árat adnak, akkor adnak. De nagyon jó árat ritkán adnak. Nagyon jó árat azért adnak, ami nagyon ritka, tehát mondjuk egy kvázi monopól helyzet, vagy egy fantasztikus piaci felfokozott hangulat, amin ugye túl vagyunk, most éppen nem ez a műsor.
Nem ez jellemző, igen.
Tehát ilyen esetek igen ritkák. Tehát minden vevő olcsón akar vásárolni. Néhány megbajdult agyú vevő ad sok pénzt, de hát ez a ritkaság. Tehát abból kell kiindulni, hogy a vevő tisztességes áron akar vásárolni, amiből ő is tud keresni. Most mi ez a tisztességes ár? Hát mondjuk egy ipari szakmában, vagy akár egy kereskedelmi szakmában, ahol nincs monopolhelyzet, hogyha a vevő egy évben keres a befektetésén mondjuk 15%-ot, az rendben van. Ha ugye arra kényszerítjük, hogy érje be 6-8%-kal, akkor azt kell mondani, hogy akkor megveszem az állampapírt, és kiszakelkelnem az ágyból. Tehát nem reális. Ugye ez azt jelenti, hogy fizessen dupla pénzt érte. Nem reális, nem fog. Ha mondjuk egy 20%-os megtérülést engedünk neki, hát ezt akkor alul áztuk. De hát pont nem 20-at akar egy eladó, hanem 5-öt, hogy a vevő ezzel érje be. De nem fogja beérni neki, 10, inkább 15 kell. Na most persze ez egy ilyen kiragadott szám, ennek a kiszámolása az nagyon sok minden függvénye, de valamit nagyon drágán eladni, én nem mondom, hogy lehetetlen, de az ember így fut neki, hogy vagy nagyon drágán adom el, vagy sehogy, az többnyire időpocsikolás.
Jó, nézzük akkor rövid szünet után végig azt, hogy mit tehetnek most azok, akik az eladást fontolgatják, és komolyan gondolják, és tiszta fejjel, tiszta szívvel, egész szívvel akarják ezt, ahogy ezt az előbb fogalmazta. A KPMG senior igazgatója Simonyi Tamás, az utódlással küzdő családi vállalkozások eladási esélyéről beszélgetünk, néhány perc múlva folytatjuk.
Monitor délután. Magazinműsor a 94.2.